Jó estét kívánok mindenkinek! Tánya 35. fejezeténél tartunk. Hosszú ideje nem voltunk, úgyhogy kicsit majd tartunk egy rövid kis felfrissítést, ismétlést, és utána rögtön bele is kezdünk a 35-ös fejezetbe. Tulajdonképpen az elmúlt pár fejezetben arról volt szó, hogyan lehet kezelni az embernek a különböző érzelmi állapotait, hogyha valaki úgy érzi, hogy hiába próbálja hajtani magát, semmi sem motiválja, semmi sem hajtja, semmi sem lelkesíti a szent és isteni dolgok irányában, akkor erre azt mondtuk, hogy az a megoldás, hogyha kicsit összetöri magát, hogyha a saját lelke ellen egy kicsit harcot indít, meg ahogy a példát mondta erre, hogyha nem megy a tűz, nem kapja el a fát, akkor szét kell darabolni. Tehát ez volt az egyik vonal, amiről beszéltünk. A másik vonal pedig az volt, hogy ha valaki ugyanakkor nagyon emiatt letörté válna, akkor gyorsan meg kell fordítani a dolgokat, és ugyanakkor az öröm az nagyon fontos, és mindig örülni kell. És az öröm ez ugye arra vonatkozik elsősorban, hogy az ember ismerje föl, hogy neki van egy küldetése, és bármilyen rossz is, és bármennyire lecsúszott, soha nem késő, hogy teljesítse a küldetését, és ez a küldetés, ez mindnek a lehetősége mindig ott van, amíg ő még él, és ott van benne az isteni szikra, az isteni lélek, ami ennek a küldetésnek a teljesítéséhez elegendő erőt ad. Majd arról is szó volt, hogy is van még egy eszköz, amit állandóan föl tud használni, hogy ez a nagy hirtelen lelkesedés, ez ne csak a vakvilágban legyen, hanem legyen valami konkrét hozadéka, ez pedig a Tóra és a Tóra tanulás, amihez mindig oda tud nyúlni, ami mindig egy jó eszköz arra, hogy az ember teljesítse a küldetését, és örömmel újból lelkes legyen, és úgy álljon hozzá az élethez. Tehát egy ilyen hullámot írtunk le, ahol az emberben van egy ilyen érzelmi tompaság, megtöri magát, akkor lecsúszik, ugye, akkor meg legyen az öröm, és ez az örömnek az eszköze pedig a Tóra tanulás. De most ugye mi derül ebből ki végig? Azt, hogy ez a szerencsétlen ember, tulajdonképpen mindannyian, soha nem tudunk a végére jutni a dolgoknak. Ugye azt szeretjük, hogyha egy munkát kiadtak nekünk, akkor szeretjük azt elvégezni. Senki nem szeret, hogyha egy mókuskerékben szaladgál, és sehova nem jut előre, hiába fáradt ki. És ez egy kicsit úgy tűnik, mintha egy ilyen hullámzás lenne, ugye? Van egy időszak, amikor nem nagyon érinti meg a dolog, akkor azon kell dolgozni, hogy megérintse. Ha túlságosan megérinti, akkor meg szomorú lesz, akkor meg azért nem jó, akkor meg legyen örömmel teli, ha meg túl örömmel teli, akkor egy idő után megint eltompul. Tehát, és akkor egy ilyen hullámzás, mi ennek az értelme? Miért csinált Isten nekünk olyan feladatot, amit végül soha nem tudunk megoldani, soha nem tudunk a végére járni? És erről szól a következő fejezet, de tulajdonképpen nem csak a következő fejezet, ez az egész, a lényegéhez értünk az egész könyvnek, a Bénanimnak, a Széfesel Bénanim, a közepesek könyvének a lényegéhez jutottunk. És pontosan ez a lényege, az egész mondani vanója a közepes fogalmának, hogy az ember úgy szolgálja Istent, hogy tulajdonképpen soha nem oldja meg a problémát. Soha nem talál végső megoldást, végső választ a dologra, mert mindig föl kell arra készülni, hogy folyamatosan harcban lesz önmagával, folyamatosan meg kell majd oldania, lelkesítenie kell önmagát, és így tovább, és így tovább. És az a kérdés, hogy ez mire jó. És erről lesz szó a következő fejezetekben, hogy Isten ezt miért akarta így, mi az értelme ennek az egész harcnak, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy Isten egy olyan feladatot adott, amit nem tudunk megoldani, legalábbis úgy tűnik, hogy nem tudunk megoldani, ha abból indulunk ki, hogy a megoldás az, hogy beáll egy végső állapot, ahol igazi szentekké leszünk, ez az állapot nem áll be, tehát akkor viszont ezek szerint nem tudjuk megoldani, akkor viszont mi értelme az egésznek. Itt tartunk, hogy a 35-ös fejezetet kezdjük el, és az igazság az utóbbi pár fejezet megvan már fordításban, magyar fordításban nem tudtam még átnézni, tehát lektorálni, ezért megint az eredeti Hébert fogjuk használni, de majd, amikor mondjuk ismételtek, vagy fölkerülnek a hanganyagok a zsidó.com-ra, akkor tudjátok majd használni a magyar szöveget is. Ugye emlékezzetek vissza, hogy volt ennek az egész gondolatmenetnek, pláne azok, akik itt, tehát nem tudom hányan vagytok, akik még a legelejétől kezdték. Ugye ott volt egy nagyon fontos mondat a legelején. Az a mondat az úgy hangzott, ki karove lehád a várme-od, befichá uvilvafchá lászató. Nagyon közel van hozzád a dolog, hogy megtegyed a szívedben, nagyon közel van hozzád a dolog, a szívedben, a szádban, a szívedben, hogy megtegyed. Ugye ez volt az a mondat a Tórából, ami az az elő szövegkörnyezete, hogy ne gondold azt, hogy a Tóra az égben van, vagy a tengeren túl van, vagy olyan nagyon távoli helyen van. Nem. A Tóra nagyon közel van hozzád, a szívedben, a szádban, a szívedben, hogy megtedd. És ez a szó, hogy megtedd, azon egy különös hangsúly van. Ugye ott van valóban a szív, tehát a gondolat, ott van a száj, a beszéd, de ott van, mint végpont, a megtedd, a cselekvés. És ez azt jelenti, hogy valamilyen különleges, emelt hangsúly van a cselekvésen, a cselekvés kifejezésen és a cselekvés fogalmán. És ezt érdemes lenne tudni, hogy mi az. Tehát a 35-ös fejezet. Íme ahhoz, hogy jobban megértsük azt a kifejezést, hogy megtenni, ugye, ami ebben a mondatban található, hogy közel van hozzád, szádban és szívedben, hogy megted. Mit jelent az a szó, hogy megted? Gamlávin, és még azt is, hogy megértsük egy kicsit jobban, hogy mi az egész értelme a bénoni, a közepesek teremtésének. Mi a célja, mi az értelme? Hiszen, ahogy mondtam, ugye végülis egy mókus kerékben vannak a bénonik, és ezek mindannyian azok vagyunk, hiszen azt mondtuk, hogy a többség az bárcsak bénoni lenne, bárcsak közepes lenne, ugye? De egy közepes se tud abba a szintre eljutni, hogy megoldja a problémát, hogy kiűzze magában a rosszat, tehát egy állandó mókus kerékben lesz benne, mert ha le is győzi, ha le is gyűri magában a rossz vágyakat, akkor is ez majd a következő alkalommal eljön. Tehát akkor mi az értelme az egész ilyenfajta teremtésének, a bénoni teremtésének. És azt is, hogy megértsük, hogy mi az értelme annak, hogy ezeknek az embereknek, a bénoniknak lejön a lelkük erre a világra, hogy beleöltözzön a testbe, és a test mellett beleöltözzön az állati ösztönlélekbe, és azzal éljen együtt, amely állati ösztönlélek a teremtés rossz oldaláról, a héjak, a klipák, és a rossz a másik oldalról van. Mi ennek az értelme? Már áhásra jöklun is lakakarja melyem, amikor nem fogja tudni soha elküldeni, elbocsájtani, megszabadulni a rossz ösztöntől. Mi az értelme annak, hogy Isten belehelyezi a lelkünket, az isteni lelket egy olyan testbe, amihez társul egy állati ösztönlélek, amikor soha nem fog tudni megszabadulni az állati ösztönlélektől. És az egyedülek, akik meg tudnak szabadulni az állati ösztönlélektől, pontosan ők meg tudják fordítani, és jóra tudják fordítani azt, azok a cádikok. Azt tanultuk, azok nagyon kevesen vannak. Akkor mi az értelme ennek, ha nem fogunk tudni soha megszabadulni tőle, a rossz ösztöntől, vagy itt hajszomim kaimé, vagy ellökni a helyéről, mert halalasz van is, a szívünk bal oldaláról, ami azt jelenteni, hogy akkor nem jönnének föl negatív gondolatok a fejünkbe, ezt nem fogjuk tudni elérni. A bénoninál, a közepesnél, az átlagos embernél mindig lesznek negatív gondolatok, bűnös vágyak. Más kérdés, hogy ezeket nem hagyja kifejezésre jutni, és ezért tesz ellenük, elnyomja már gondolatban is, és pláne nem engedi, hogy a beszédben és a cselekvésben kifejeződésre jusson. De miért tenne úgy megteremteni valakit, hogy nem tudja legyőzni azt, ami ellen harcolnia kell? Ez egy kegyetlen dolognak tűnik Isten részéről. Olyan feladatot ad, amit nem tudunk megoldani. És ez egy nagyon fontos gondolat. Tulajdonképpen most szembesülünk azzal a helyzettel, hogy amivel szerintem ez a tányának tényleg a legalapvetőbb mondani valója. Az emberek hajlamosak arra, hogy azt higgyék, hogyha elindulnak egy jó és pozitív úton, akkor majd megoldják, akkor majd minden jóra válik, és jó és szent emberekké válnak. Mert ők annyira akarják, és ezt biztos el lehet érni. És amikor szembesülnek azzal, hogy hiába élnek azt a életmódot, hiába próbálnak szentekként viselkedni és jók lenni, és előjön mégis egy-egy negatív, egy-egy rossz gondolat, egy rossz vágy, egy rossz valami, akkor ezen úgy megdöbbennek, hogy teljesen csalódottakká válnak, vagy teljesen álszentekké. Elmegy az egésznek a lényege, mert a nagy lelkesedésnek vége. És a tánya azt mondja, hogy ez nem úgy ez nem kell csodálkozni, ez a természetes. És csak azt kell megérteni, hogy mi az értelme, hogyha ez tényleg így van. Mindenki számára értető a kérdés? Ugye, hiszen azt tudjuk, még folytatva a kérdés, ki van huszavátsz, muszosan, nefesebbeg ámész, mert a lényege és az eszenciája az állati léleknek, ami a klipából, a rosszból van, az betakfóvúg rassza, az örökké erős marad, és ereje teljében marad bennük, mármint a közepesekben, csak úgy, mint amikor megszülettek. Maximum, ráksülevú sehaj nem is lápsa meg ufem, maximum az öltözékeit nem vesszük föl a testünkre. Ezek az öltözékek, ez azt mondtuk, hogy a beszéd, a gondolat és a cselekedet, azok a lélek öltözékei. A lélek maga ugyanolyan erős marad, csak maximum nem tud beöltözni a testünkbe, abban az értelemben, hogy nem tud rávenni minket arra, hogy hosszan gondolkozzunk azokról a negatív vágyakról, pláne, hogy beszéljünk róla, és megtegyük őket. Azok a vágyak továbbra is ott vannak bennünk. Értsük ugye a különbséget. Ha fölmerül bennem egy negatív vágy, akkor az egy szint, és egy következő szint az, amikor ez kifejeződésre hagy, és hagyom jutni, hogy arról a negatív gárdról gondolkodom, beszélek, vagy cselekszem, azt mondom. Egy bénani meg tudja akadályozni a második szintet, meg tudja akadályozni, hogy ne gondoljon, hogy ne cselekedjen, és ne beszéljen róla, de nem tudja megakadályozni, hogy ne jöjjön fel benne a gondolat. Tehát ami azt jelenti, hogy a lélek, az az állati lélek, az benne ugyanolyan erős, mint korábban. Az nem változik. Ha pedig ez így van, vagy imkény, lamazai ardon is, vagy szemlőjön a, ha ez így van, akkor miért jött le a lelkük ez a negatív lélek, nem, miért jött le az isteni lélek, isteni lelke ezeknek az embereknek erre a világra, légaveledik, hogy megerőltesse magát látszólag fölöslegesen, Isten ments. Úgy tűnik, hogy fölöslegesen erőlteti magát. Egy ember, aki jó akar lenni, és 20 év után is azt tapasztalja, hogy ugyanazok a negatív vágyak, gondolatok fölötlenek benne, akkor azt jelenti, hogy fölöslegesen dolgozott. Ezt lehetne gondolni. Nem? Mert mit gondolnánk, miből indulunk ki, hogy 20 év után ő már leszokott ezekről a negatív gondolatokról. És a valóság az az, hogy csak a negatív cselekvésről szokott le, a negatív beszédről szokott le, akár a negatív gondolatról szokott le, de a dolog még mindig fölfölötlik az agyában és a szívében. Tehát ugyanúgy a lényegében ő nem változott semmit. Akkor ő fölöslegesen dolgozott? Isten lehozta erre a világra, erre a földre, hogy fölöslegesen dolgozzon? Lillachem kaljem mehemim a jétszer, hogy egész életük minden napjában a rossz ösztönnel szemben háborúzzanak, harcoljanak, völöj juhlulaj, és nem lesznek képesek legyőzni. Akkor az egésznek mi az értelme? Mi a célja ennek? Ez a kérdés. Ez a kérdés, az alapvető kérdés. Jó, a kérdés mindenki érti, ugye? Hiszem, hogy elég világosan ki van fejtve. Ugye mi a válasz? A válasz, mert a szövegben olvasnánk, az az, hogy attól függ, mi a megközelítés. Ez most a tóraadás előtti napokban, a Sávót előtti napokban különösen aktuális. Ugye az alapvető kérdés az az, hogy a Tóra és a vallás szolgál minket, vagy mi szolgáljuk a Tórát és a vallást. A Tóra van értünk, vagy mi vagyunk a Tóráért? Ez a legfontosabb kérdés. És ha ezt megértjük, akkor megértjük nagyon egyszerűen a választ is erre a kérdésre. Az ember miből indul ki születésétől fogva? Az ember saját maga öncentrikus. Ugye minden ember. Az gondolatait, a céljait, a önmeghatározását, a saját maga, a saját egója határozza meg. Minden körénk épül. Ugye? Ez mindannyiunkkal így van, és ez így is van ennyi. Ez az életnek a normál menete. Ha én mondjuk magamhoz veszek valamilyen fizikai élelmiszert, vagy ennivaló, akkor az természetes, föl sem merül, hogy azért eszem, mert ez jó az ételnek. Azért eszem, mert ez nekem jó. Ha én egy társaságban barátkozom, akkor esetleg valami, hogy időnként teszek bizonyos dolgokat más emberekért, de alapvetően a saját helyemet határozom meg. Az ő társaságuk nekem jó. Nagyon hosszú távon nem tudok olyan emberek együtt lenni, akiknek nem jó a társasága a számomra. Én olyan emberek társaságát keresem, akiknek a társasága nekem jó. hogyha tanulok valamit, akkor persze lehet, hogy ezzel az emberiséget szolgál, de az alapvetően olyan dolgokat keresek, amik nekem jó. És a kérdés az, hogy amikor rájövök arra, és minden emberben van egy alap lelkiismeret, hogy rájövök arra, hogy én nem jó úton haladok, rossz úton haladok, nagyon, nagyon földhöz ragadt vagyok, nagyon anyagias vagyok, nagyon a testi dolgokat helyezem előtérbe, és ezen változtatni szeretnék, és én megtalálom a Tórát és a vallást, ami ehhez hozzászegít engem, akkor megfordulhat a dolog, és az jöhet ki belőle, hogy a Tóra egy eszköze annak, hogy én tökéletesítsem magamat. Olyan, mint egy jó gyógyszer, mint egy jó terápia. Van ilyen, Freud-féle terápia, van Jung-féle terápia, és van a Mózes-féle terápia. Magyarul? Tehát akkor a Tóra engem szolgál, és nem én szolgálom a Tórát. A Tóra engem szolgál, és én lelki világom, az én lelki tisztaságom jobb legyen, és szebb legyen, és ehhez van szükség a Tórára, és a Tóra utasítására, mint egy eszköz. Egy jó terápia. Ez viszont a... Még miért bemennék, ez olyas, mint amikor az ember azt mondják, hogy lehet ilyen megvilágosodásokról hallani. Azóta, hogy megtaláltam Istent, olyan szép lett az életem, és már nem drogozom, és jó a családi életem, és megnyugodtam, és ugye gyakran lehet ilyen beszámolókat hallani. Ez mind szép és jó, ez mind igaz, de itt a megközelítés néha megfordul. Azért jó, hogy én megtaláltam. Próbálkoztam mással is. Próbálkoztam pszichikai kezeléssel, nem sikerült. Próbálkoztam a lottóval, az sem sikerült. Próbálkoztam a szerencsejátékkal, az sem sikerült. Megtaláltam a vallást, és most minden ember, ez a legjobb gyógyszer. Most már minden oké van. Ugye ez, nem azt mondom kétség, hogy ez ne lenne így, de bizonyára így van. Én azt mondom, hogy ez abban a megközelítésből indul ki, hogy a Tóra és a vallás az az én megjavulásomnak egy eszköze. Tehát, és ha ebben indulok ki, akkor mi a folytatás? Ha én nem tudok véglegesen megjavulni, ha az én helyzetem nem tud véglegesen jobbá válni, örökre megoldódni, a Tóra és a vallás által, akkor ez egy kegyetlenség, akkor ez nem egy jó eszköz. Mert soha nem tudok, mindig ott lesz bennem az a rossz ösztön, aki állna rosszra hajt. És a Tóra nem elég ahhoz, hogy ezt a rossz ösztönt kiürtse, kiűsse, megváltoztassa, stb. Akkor az egész ez egy kegyetlen folyamat. Ez a mi kérdésünk. Mi a válasz? A válasz az, hogy nem a Tóra van miattad, hanem te vagy a Tóra miatt. Nem a Tóra egy eszköz a számodra, hanem te vagy egy eszköz, csúnya kifejezéssel, a Tóra számára. Hogyan kell ezt érteni? Úgy kell ezt érteni, hogy nem felejtjük azt el, hogy a Tóra, amire úgy tekintünk, mint Isten bölcsessége, mint Isten evilági eszenciája, az előbbre való, mint mi vagyunk. Az előbbre valót azt úgy értem, hogy az ad nekünk célt, és nem mi adunk célt a Tórának. Most menjünk biztos értető ezt, hogy mire gondolok. Ugye az ember létezés, ez nem egy adott dolog. Mi abban hiszünk, hogy teremtve lettünk. Ez egy nagyon fontos különbség, ugye? Ha abból indulnánk ki, az ember mindig volt, vagy csak véletlenül lett, akkor ennek az embernek szüksége van bizonyos eszközökre, hogy az életét jobbá tegye. De abból indulok ki, hogy itt volt egy tudatos teremtés, akkor azt jelenti, hogy valami célja van ennek a teremtésnek. Ugye? És akkor én ezt a célt szolgálom, az én létezésem, nem csak az emberiség egésze, még nem csak az első ember, hanem én, mint ennek az emberiségnek egy tagja, ezt a célt kell, hogy szolgáljam. Ha nem szolgálom ezt a célt, akkor az egész létezésemnek az értelme nem nincs meg. Ha én abból indulok ki, hogy az ember teremtésnek van egy célja, és azt mondom, hogy ez a cél, ez a Tórában fogalmazódik meg, akkor ez jelenti azt, hogy én szolgálom a Tórát, és nem a Tóra szolgál engem. Ha abból indulok ki, az ember mindig volt, és az embernek gyarló és nehéz élete van, és ehhez szükség van egy eszközre, ami jobbá teszi az életét, és ez a Tóra, ez azt jelenti, hogy én adott vagyok, és a Tóra az egy eszköz, ami az én helyzetemet javítja. De abból indulok ki, az egész teremtésnek a célját a Tóra határozza meg, és én, ha a Tórát megtartom, akkor esetleg teljesítem nem az én célomat, csak az egész teremtés célját, akkor nem az a kérdés, hogy velem mi lesz, nem az a kérdés, hogy a teremtés célját teljesül-e. Érthető a gondolatos, hogy fogunk ide kiukadni? Magyarul. A zsidóság nem abban határozza meg a vallás jelentőségét, hogy ez megjavít téged, vagy megjavítja az életminőségedet. Ez lehet, hogy így van. De nem ez a jelentősége. A mentősége az, hogy ezzel teljesülhet a teremtés célja. Tehát nem az a fő kérdés, hogy te tökéletes tudsz-e válni a Tóra által, és ha nem tudsz tökéletesen válni, akkor fölösleges a létezés, akkor valami nem stimmel. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy te a Tóra megtartása által tudod-e teljesíteni a teremtés célját. Még akkor is, ha te nem válsz ezáltal tökéletessé. Mi a válaszunk? A válaszunk az, hogy igen. A válaszunk az, hogy te, az a lényeg, hogy a Tórát teljesítsed, és próbálj tökéletesedni a Tóra által, mert ez a teremtés célja. Nem az a teremtés célja, hogy te tökéletessé is váljál, hanem az a teremtés célja, hogy te próbálkozol azzá lenni. Megpróbálok visszamenni még egy kicsit. Ugye mi azt szoktuk mondani, és erről többször is volt, mert azt hiszem, hogy a legutolsó alkalom erről volt szó, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy teremtsen, azért teremtette egy ilyen fizikai, istentelen világot, egy olyan világot, amiben Isten nem érezhető, hogy ebben az ember a Tóra segítségével Isten mégis érezhetővé tegye. Ez a teremtés célja. Magyarul, a te célod az az, hogy Istent érezhetővé tegyed ebben a világban. Hogy tudod ezt elérni? A Tóra által, a Tóra megtartása által. Magyarul, a teremtésnek van egy célja, és te egy eszköz vagy ebben a teremtés céljának az elérésében. Tehát nem az a kérdés, hogy veled mi lesz. Nem az a kérdés, hogy te tökéletessé válsz, és akkor belépsz a tökéletesek klubjába, és majd édenkert lesz az osztály részed, hogyha meghaltál. Nem az a kérdés, hogy te teljesíted-e azt a célt, amiért az egész világ belehető téged is teremtődött. És ez a cél, az csak az, hogy Istent érezhetővé tegyed ebben a világban, és nem feltétlenül az, hogy ami kell, hogy ezzel együtt járni, az is, hogy te tökéletessé válsz. Értető, amit mondom? Igen.
Akkor miért sem az egyén teljesen az összeg, hanem a nagy egész, amit végül kapunk, mert az jövő Isten itt érezhetően, aztán mit szeretnod a Tóra, mert
de az egyénnél is így van. Ez nem az a kérdés, hogy egyén vagy nem egyén. A te teremtésednek az a célja, hogy a te környezetedben, a te életedben Isten érezhetővé váljon. De nem az a célja, hogy te tökéletessé legyél. Érted? A teremtések van egy nagy kollektív célja, ebből egy kis falat a te életed. De a te életed szempontjából is az a cél, hogy te ezt a teremtésnek ezt a célját teljesítsed, és nem az a cél, hogy te, nem az a kérdés, hogy te tökéletes vagy-e vagy sem. Van egy olyan mondás, hogy még a mondás előtt. Most arról, azért mondtam, hogy aktuális a sávolt ünnepénél, mert ugye most lesz a 10 parancsolatnak a nyilatkoztatásnak az ünnepe. Ezzel kapcsolatban ugye fölmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi is a célja a Tórának? Mi a célja a 10 parancsolatnak, a tannak? Ha megkérdezel egy embert az utcán, és megkérdezel, hogy mit adott az emberiségnek a Biblia, nyilván azt mondod, hogy Tóra, akkor nem fogja érteni, hogy milyen túráról van szó. Mit adott a Biblia? Akkor azt fogja mondani, hogy a Biblia azt adta az emberiségnek civilizációt, emberi és erkölcsi értékeket. Ezt fogja mondani. Magyarul abból indul ki, hogy a Bibliára azért volt szükség, lefordítva, azért volt szükség, mert volt egy beteg emberiség, egy civilizálatlan, morál nélküli, káoszban élő emberiség, és ennek szükség volt a Biblia orvosságára. Szükség volt arra, hogy erkölcsi, morális normákat mutasson Isten. Magyarul, a Biblia az emberiséget szolgálja azzal, hogy jobb és szebb életünk van, azáltal, hogy nem egy káoszban egymást öldösve és paráználkodva és meglopva és hazudva élünk, hanem úgy, hogy normál emberi normák szerint élünk. Ezt fogja mondani az egyszerű ember. Mit mond ezzel szemben a zsidóság? Félreértés van. Nem arról van szó, hogy volt egy emberiség, aki káoszban élt, és Isten föntről lenézett, és lát, hogy húha, ezek nagy káoszban élnek, adjunk nekik egy eszközt, hogy kicsit jobban éljenek. Nem, nem, nem. Arról van szó, hogy Istennek volt egy tórája. Ő belenézett a Tórába, és ebben a Tórában az a cél hat fogalmazódik meg, hogy legyen egy fizikai világ, amely Isten nem érezhető. És legyenek ebben emberek, akik mégis érezhetővé teszik. Hogy lehet ezt elérni? Ha teremtek egy világot, teremtek vele embereket, és aztán végén odaadom nekik ezt a Tórát, mint eszköz. És erre mondja azt a Midrás, hogy a Tóra létezése 2000 évvel megelőzte a világ teremtését. Mit jelent ez a 2000 év? Ez értelmezhetetlen, ugye? Mert mi azt mondjuk, hogy a teremtéssel, az idő is a teremtéssel indult. Ez azt jelenti, hogy értékben először volt a Tóra, és a Tóra által teremtődött a világ. nem arról szól, hogy szó, hogy a normál meghatározás, van egy világ, és az működött úgy, ahogy, és aztán Isten lát, hogy hát ez jó lenne itt valami rendet csinálni, és odaadta nekünk a Tórát, hogy rend legyen. Nem. Az, hogyha nincs Tóra, nincs értelme a világnak. A világ azért teremtődött, mert ez a Tóra volt a célja Istennek. Ez van az írva, hogyha a zsidók, vagy valamelyik nép nem fogadta volna el a Tórát a Tóraadás idején, kinyilatkoztatás idején, akkor a világ megszűnt volna létezni, mert nem, nincs értelme. Céltalan lett volna az egész teremtés. Az egész teremtésnek az volt a célja, hogy valamelyik nép fölvállalja azt a feladatot, hogy elfogadja a Tórát, és azáltal él, és azt hirdeti a többieknek is.
Nem.
Ugye egy nép az, aki ilyen hogy mondják ezt? Magas fokon fölállja ezt. Ugye a Tórában benne van a Noé hét törvénye is, ami ugyanezt hirdeti, ugyanezt az Istent érezhetővé tenni ezen a földön. A zsidóknak az a feladat, hogy ezt azzal a magas fokú felvállalással, amit ez a 613 parancsattal fölváltak, ezzel az élen járjanak ebben a célkitűzésben. Tartsák meg a Noé hét törvényt, amivel ugyanígy Istent érezhetővé teszik ezen a világon. Hogy? Nem vállalták azt a fokozott. A zsidóság az olyan, mint egy szerzetes
rend.
A Midrás azt mondja, hogy mindenkinek fel lehet ajánlva, erre van az a vicc. Hogy mindenkinek fel lehet ajánlva, és a zsidók megkérdezték, hogy mennyiben kell, aztán ingyen van, akkor adják kettőt is belőle. Mindenki másnak más kérdései volt. Egyik nép azt mondta, mi van benne írva? Nem szabad parázálkodni. Jó, akkor nem kérek belőle. Nem szabad lopni. Ajjajjaj, nem kérek belőle. És a zsidókhoz jött, és azt mondta, ez egy ilyen midrás, ami azt mondja, hogy amikor eljött a zsidókhoz, a zsidók nem kérdeztek semmit, azt mondták, hogy Istentől van, megtartjuk, és majd meg is hallgatjuk, hogy mi van benne. De a vicc szerint, amikor eljött a zsidókhoz, akkor azt mondták, ha ingyen van, akkor kettőt is kérünk belőle. Visz komolyra fordítva a szót, az egész emberiségnek az a célja, hogy Isten, hogy a Tóra által Istent érezhetővé tegyék a világban. Az emberiség nagy része ezt azáll a hét törvénnyel teszi, ami ugyancsak benne van a Tórában, a Noé hét törvénye. És a zsidóság pedig azzal teszi, hogy egy ilyen fokozott szinten, egy ilyen emelt szintű matekben megtartsa mind a 613 parancsolatot, amivel egyben példát is mutat a többieknek. Az olyasmi a zsidóság, mint egy tétesség különbség, mint egy szerzetes rend. Nem egészen lesz. Mint egy szerzetes rend, akik annyi a különbséggel, hogy ebbe beleszületünk. Ez nem egy választott dolog. A szerzetes renden is az a cél, hogy mutassanak példát az egyszerűen, nem az a cél, hogy mindenki szerzetes legyen. Az a cél, hogy ezzel példát mutassunk, példát mutassanak a többieknek. Ha visszatérve tehát, akkor itt nem az a kérdés, hogy te személyesen tökéletessé váltál-e vagy sem, és nincsen több rossz ösztönöd, rossz gondolatod, és itt tovább, és itt tovább. Az a cél, hogy te folyamatosan harcolsz a benned levő rosszért. És annak van értéke, hogy te harcolsz, mert az azáltal, hogy harcolsz, teszed Istent érezhetővé. Miről van szó? Hogy kell ezt érteni? Mit jelent az, hogy Istent érezhetővé tenni ezen a világon? Ezt hogy kell ezt érteni? Van egy egyszerű oldalap, hogyha iszok egy pohár vizet, akkor elmondok rá egy áldást, akkor Istent a környezetemben érezhetővé tettem. De mi az igazi helyzet? Az igazi helyzet az, hogy amikor valamire nagyon vágyom, és én az ellen teszek, és nem követem a vágyaimat, hanem az isteni törvényt követem, akkor ezzel érezhetővé teszem Istent. Isten megjelenik az én világomban. Mert nem azt követem, ami ösztönösen, az állati ösztöneim diktálnak nekem, hanem azt, ami az isteni törvény. És ezzel Istent érezhetővé tettem. Tehát nekem minden egyes alkalommal, amikor fölébred bennem a rossz állati ösztön, és valamit diktál, és én azzal szembe megyek, ezáltal Istent érezhetővé tettem. És ez, amit Isten szeretne, erre vágyik. Nem arra, hogy egy idő után már ne legyenek ilyen vágyaid. Nem véletlen, hogy a legtöbb ember nem is tudja ezt elérni. Mert nem az a kérés, se nem az akar, hogy legyen teremtett egy pár embert, az, hogy azok úgy olyan szintre kerüljenek, hogy aztán ne is legyen nekik semmi feladatuk. Nem ez a cél. Az a cél, hogy pontosan a rossz ösztönnel folyamatosan harcolva, de folyamatosan legyőzd a benned levő, vagy folyamatosan harcolja a benned levő rosszor szemben. Hát folytatjuk a szöveget. Tíz zajsznek maszlom, náklam beki flájunk, tusi. És legyen ez a vigaszuk dupla vigaszként, és a szívük örömöként az örökké valóban, aki tulajdonképpen bennük, tehát a közepesekben lakozik, a, miben lakozik? A tórájukban, az általuk tanult tórában, és az általuk végzett Isten szolgálatban. Ez a lényeg. Ez az, ami miatt ez nem fölösleges munka. Mert az a tóra tanulás, az a lelki szolgálat, amit végzünk nap mint nap, ebben ott van Isten. Ebben érezhetővé lett Isten. A lényege ennek az egésznek az az, hogy azt elérni, hogy folyamatosan harcolunk a bennünk levő rossz ellen, az, az önmagában az érték. A legfontosabb érték. És van egy, a Zohárban van egy, egy szép magyarázat, amit föl fogunk olvasni, ami ezzel kapcsolatos, ami azt hozza ki, hogy az ember lelke olyan, mint egy láng, mint egy gyertyalánga. És ugyanúgy, ahogy egy lánghoz, egy kanóchoz szükség van, az ahhoz, hogy a kanóc égen, szükség van. A folyamatos utánpótlásra, hogy olajat utána kell tölteni. Hasonló módon az emberi léleknek a lángjához, ahhoz, hogy tovább égen, szükség van jó cselekedetekre és tóra tanulásra. Ez adja a lángnak a táplálékot. Ez táplálja a lángot. Azt mondja, írva van, hogy a bölcs embernek a szeme a fejében van. Ez van írva. Ez szó szerint azt jelenti, hacham en nav berosho, az embernek a szeme a fejében van. Ez azt a bölcs embernek a szeme a fejében van. Szó szerint azt arra utal, hogy az ember, az okos ember az előre lát. És a szeme a fejében van, nem csak azt látja, amit a fizikai szemeivel lát, hanem azt is látja, amit a fejével lát. Előre gondolkodik, hogy mi fog történni. Két lépéssel előre gondolkodik, és tudja, hogy most ezt csinálom, akkor ez lesz ennek az eredménye. Ettől bölcs a bölcs ember. Ez az egyszerű jelentése a ennek a mondatnak. De a Zohár egy másik magyarázatot ad neki. Azt mondja, hogy hi, bán, aszár, énöj, de bánás. Lenne az ember fejében szem? Hogy kell ezt érteni? És ezzel kapcsolatban a következőt mondja. Ele karaj ahiú, vádáj, de tnán, lajnak bár násbe kilújidere is, árba ámolsz. Azt mondja, ezzel kapcsolatban azt mondja, egy másról van szó. Mit jelent az, hogy a szeme a fejében van? Az azt jelenti, hogy állandóan szem előtt tartja az örökkévalót. És ezért van az írva, hogy az ember ne menjen négy lépést fejfedő nélkül. Innen van a kipa. Folyamatosan mutatja, hogy a fejében ő mindig szem előtt tartja Istent. Erre utal a fejfedő. Miért? My time-a, mi az oka ennek? Mert shint a sárjára is. Mert az örökkévaló dicsfénye ott van a fején. Hal haham inuljum miluj bele is. És minden embernek, minden bölcs embernek a szeme ott van a fejében, ott van a fejében azon, ahol az örökké való dicsfénye van. De kád inúj tamála neide da huna hajra da adlik, a reise iszrechlam ishan. És azt is szem előtt tartja, hogy ez az isteni dicsfény, ez az isteni láng, ami ott van a fejében, annak ahhoz, hogy ott maradjon a fején, és hogy tovább ott égjen, hogy égjen ez a láng, ahhoz szükség van olajra. Ugyanúgy, hogy mintha azt mondanánk, hogy az ember teste az a kanóc, És a lelke az a láng. És Salamon király azt mondta, semenára is halál jegszer, hogy soha ne hiányozzon az olaj a fejedről. Miért? De ha ne hajj, mert az a fény, ami ott van a fejedben, icrichle maska, annak folyamatosan szüksége van az olajra. Mi az az olaj, amire szüksége van? Mi inun ufdön tava, az pedig a jó cselekedetek. És ezt jelenti azt, hogy az ember szeme a fejében van, az ember mindig szem előtt tartja, hogy milyen kanóc az ő teste, hogy milyen isteni dicsvény van a fején, hogy milyen láng ég a szívében, és hogy ehhez a lángnak a fenntartásához szükség van a jó cselekedetekre. Vagyis magyarul az ember teste a kanóc, a lelke a láng, de ahhoz, hogy ez a láng égen, ahhoz mindig szükség van jó cselekedetekre. Hinné bír masolze, ahhoz, hogy megértsük, hogy mit akar mondani ez a példamese. Amiben a fényt, az örökkévaló fényét, az örökkévaló dicsfényét összehasonlítja egy gyertyának a fényével, amely gyertyának a fénye úgy működik, hogy a kanóc nem tud hosszan lángolni az azt tápláló olaj nélkül. Hasonló módon nem tud az örökkévaló dicsfénye hosszan világítani az ember testében, amely ugye a kanóchoz van hasonlítva, csak azáltal, hogyha folyamatosan az ember jó cselekedeteket tesz. És nem elég, hogy legyen az ő lelke, ami világít. Annak ellenére, hogy ez az örökkévalónak egy szikrája az a lélek, mert íme mindenki érti, a legbölcsebb ember is, hogy még az ember lelke, még akkor is, hogyha az ember, az egy tökéletes szadik, aki mindig az örökkévalót szolgálja Isten félelemben és Isten szeretetben, akkor sem lehet azt mondani, hogy az ő lelke teljességgel semmis, vagy teljességgel egyé válik az örökkévaló fényében, hogy egyé vegyen vele, hanem ez mindig egy különálló entitás marad. Egy olyan különálló entitás, ami az örökkévaló tiszteli és szereti, de nem válik vele egyé. Majd mindjárt visszatérünk, ez mit jelent. De a Tóra és a parancsolatok megtartása által, amelyek nem más, mint az örökkévaló akarata, és minden életnek forrása, minden világban és minden teremtményben ezeknek a megtartása által egyé válhat Istennel. Most mindjárt ezt egy kicsit lerövidítettem itt a fordítás, mindjárt elmagyarázom, miről van szó. Ugye azt akarja ezzel mondani, és mit mond nekünk ez a Zohár idézet? Azt mondja, hogy hiába lehet neked egy isteni lelked, az isteni lélek, az nem ér semmit, az nem fog világítani, hogyha te abba hagyod a jó cselekedeteket. Ha te abba hagyod a folyamatos munkát, a folyamatos erőkifejtés. Magyarul nincs olyan állapot, hogy valaki olyan magas szintre került, hogy mostantól ő már ott van. Az ő lelke már világít. Örök fény. Meggyulladt az örök mécses, és már semmi feladat nincsen, mert már a levegőtől is világít a lelke. Ilyen nincs. Lehet neked nagyon magasztos lelked, de ahhoz, hogy ez világítson, folyamatosan olajat kell önteni a tűzre. Mi az olaj a tűzön? A jó cselekedetek, az erőkifejtés, az, hogy te folyamatosan dolgozol. Nem lehet szabadságra menni. Nincs szabadság az Isten szolgálatában. Ugye, és erre mondja azt, hogy ez olyan, mint a kanóc. A kanóc ég, és ott van a láng. De nincsen olaj, folyamatosan után, idő után kialszik. Hasonló módon isteni lélek az emberben, lehet ez a legmagasztosabb isteni lélek, még egy szádik esetében is, akinél nincsen rossz ösztön, de nála is, hogyha megáll, ha nem önt a lánghoz, a tűzhöz, nem önt olajat, ha nem fejt ki folyamatosan erőt, és újabb jó cselekedet, és jó cselekedet, és jó cselekedet, akkor az ki fog aludni, az a láng. De miért fog kialudni az a láng? Ha az Isten lángja akkor Isten tűze az egy örök tűz. Az kell még hozzátenni valamit? Mi erre a válasz? A válasz az, hogy igen. De lehet, hogy Istenből vétetett az a láng, de mégis az nem egy Istennél. Ez nem tudom, hogy érthető volt ez? Nem válik egyé Istennél. És ha Istennél egyé válna, akkor onnantól fogva nincs semmire szükség, már magától megy. De nem erről van szó. Legyél bármilyen nagy szádik, pláne nem vagy szádik, akkor te egy különálló létezés vagy. És mert egy különálló létezés vagy, ott újra és újra kell tölteni azt a lángot. Újra kell éleszteni ezt a lángot. Magyarul nem tudsz eljutni egy olyan állapot, hogy mostantól magától megy a láng. Semmi feladatom nincsen. És ez a lényeg. Igen. Nem tud olyan végtelen lenni, mint az összehúzás előtt. Naponta egy sem, de az a lényeg, hogy te egy különálló teremtés vagy. Te nem válsz egyé azzal a végtelen Istennel. Mi a mi problémánk azzal, amikor azt mondják egy emberről, hogy ő tulajdonképpen Isten. Mert ő vannak ilyen vallások, nem egy. Ahogy. Az a problémánk, hogy te lehet, hogy minden emberről van egy isteni lélek. De az isteni lélek az olyan, mint amikor van egy örök tűz, és abban az örök tűzből meggyújtottak egy gyertyán egy lángot. Az a láng az onnan vétetett, de az egy különálló láng. És az a láng ki fog aludni. Ha nem lesz hozzátéve olaj, az a láng ki fog aludni. Nincs olyan, hogy megnyújtottak egy örök tűzről egy lángot, és az is örök. Az a gyertya az nem lesz örök. Isten tűze az örök. De amíg te egy különálló ember vagy, egy különálló entitás, lehetsz a legnagyobb szádik, a te lelked nem örök, mert akkor Isten lennél. Nincs, te nem vagy végtelen. De belőled, abból a végtelenből vétettél. A láng az onnan vétetett. De te nem, a te lángod az nem egy örök láng. És ahhoz, hogy ezt a lángot folyamatosan fönntartsad, kell, hogy öntsél olajat a tűzre. És ez az olaj nem más, mint a jó cselekedetek, amiket teszel. Miért a jó cselekedetek? Azért, mert a jó cselekedetek viszont egyek az örök Istennek. A micvák, a tóra és a micvák, azok nem egy különálló entitás Istentől, azok Isten akarata, és ugyanúgy, mint ahogy az ember akarata és az ember az tulajdonképpen ugyanaz, ugyanígy Isten és az ő... És az ő akarata, az ő tórája az egy Istennek. Ezért ez egy olyan olaj, ami viszont folyamatosan tud téged segíteni. Magyarul, hogyha ezt lefordítjuk az erkölcs nyelvére, akkor nincs olyan ember, aki eljut egy olyan szintre, hogy ő diktál. Már nincs szüksége semmire. Ő elérte azt a szintet, hogy nincs szüksége semmire, mert ő már olyan, mint az örök Isten. Nincs. Lehet, hogy van egy isteni szikra, de neki arra az isteni utasításra, a tórára és a micvákra mindig szüksége lesz. Nélkül kialszik a tűz.
És mi van a rossz cselekedetek?
Milyen? Nem örülünk neki. Azok oltják-e? Egy dolog van, hogy azt mondjuk, hogy soha nem lehet véglegesen eloltani ezt a tüzet. Egy kis örlánk mindig marad. Az Istennek a kegyelme velünk, hogy teljesen elvileg ki kéne, hogy tudjuk oltani. Annyira nyomjuk a rossz cselekedetek, hogy végén kialszik a tűz. De ez csak úgy lehet, hogy ha kialszik a tűz, az úgy, mint amikor egy tűzre ránéz, és nem látod, hogy a mélyén még van egy parázsló hamu, vagy még egy égő parázs. Esetleg nem lehet látni, olyan, mintha elaludt volna a tűz. Mert teljesen elaludni nem tud a tűz. Amíg még él az ember, addig a lélek ott van benne, az őrláng az mindenképp megmarad. De a válasz a kérdésedre, az rossz cselekedetekkel rápakolsz a tűzre. Sok ilyen vallás van, mivel valamelyik prófétára azt mondják, hogy az olyan, mintha ő maga Isten lenne, és a Szent Háromságot is lehet így értelmezni. Onnantól fog, ő már nem ember, ő már nem tud rosszat tenni, neki már bármit tesz, hogy? Az nem egy kicsi, mondjuk megközelítés kérdésre, de... Szóval Nincs olyan állapot, hogy egy ember eljusson egy olyan szintre, hogy ne legyen szüksége az isteni akaratra. Az isteni akarat és Isten az egy. Ugyanúgy Isten végtelen, az ő akarata is végtelen, és ezért egy micva megtartása által te mégis bekapcsolódsz a végtelenbe. De te, mint különálló entitás, mindvégig megmaradsz különálló entitásként. Van esetleg kérdés?
És akkor ez, hogy a mókuskerék az...
Mi a válasz a mókuskerékre? Az, hogy semmi problémával nincs, hogy mókuskerék. Mert ez a cél. Ha a cél az lenne, hogy innen eljuss ide, akkor fel lehetne tenni ezt a kérdést. Ha nem jutottál el, akkor nem éred el a célodat. De nem ez a cél. A cél az az, hogy folyamatosan mozogjál. Te lehet, hogy úgy fogalmazod meg magadban, hogy ezt tudod elérni, ha előtted van egy cél. De azt tudnod kell, hogy nem az a te célod, hogy oda valóban eljussál, az a cél, hogy folyamatosan mozogjál. Magyarul nem az a cél, hogy te olyan szinten megváltozzál. Mert nem csak akkor teljesíted a célt, ha olyan szinten megváltozol, hogy már nincs benned rossz, hanem az a cél, hogy állandóan legyőzzed a rosszat magadban. Érted? Még egyszer. Így van. Önmagában ez a cél. Nem az a cél, hogy a küzdelemben győzzél is. Mivel elmondtuk, hogy a küzdelemben nem is tudsz győzni feltétlenül. Ezért, ha nem tudsz győzni, akkor ez egy mókuskerék, mert fölöslegesen küzdesz.
De az életük az mókus, tehát az mindig van főle.
Kétségtelen. De ez a cél. Az, hogy ebben az ingásban te mindig folyamatosan küzdjél. Ez a cél, hogy te küzdjél. Nem az a cél, hogy megszüntesd a mókuskereket.
Tehát pedagógiai okokból.
Nem pedagógiai okokból.
Akkor még egy kis kudarc, mert akkor az embernek kell küzdeni.
Nem pedagógiai okokból. Mert...
Jobb legyen. Az nincs kizárva, hogy tehát, szerintem te a mókuskereket úgy értelmezed, hogy mindig ugyanolyan jutott vissza. Úgy értelmez, mint egy fölfele menő spirált. Egy kicsit azért mindig több lettél, vagy valamit elérnél. Úgy se fogod elérni a végsőt, de azért egy kicsit mindig.
Én még nem tudom, hogy ezt majd mit gondolkozom.
Ha abból indulunk ki, hogy az lenne, az mint amiből a legtöbb ember kiindul, hogy az a cél, hogy ő megváltozzon és jó ember legyen, akkor valóban, hogyha most kiderült, hogy nem tudsz véglegesen megváltozni és jó emberré válni, ha nem tudsz, akkor fölösleges, akkor egy mókuskerék. De mondtuk, hogy nem ez a cél. Nem az a cél, hogy te egy jó ember, egy szádik legyél, most nem tudod elérni, hanem az a cél, hogy küzdjél, akkor ez nem egy mókuskerék. Mert te, amíg te küzdesz, addig teljesíted a feladatot. Ha mindig abban az állapotban egy öröm, akkor nincs mire elküzdeni. Ezért van olyan, hogy tompa vagy, szomorú leszel, boldog leszel, így tudsz küzdeni.